Jézus Krisztus születése előtt, ugye, hogy számítjuk az időt, Krisztus előtt a 10. században, tehát 100 évvel Salamon idejében egy templomot, Salamon király templomot épített. Ugye ki volt Salamon az izraeli népnek? Ki volt Salamon? Tudjátok-e? Kinek volt a fia, ez a király? Hogyha tudjátok, lehet mondani. Dávid király. Fia volt Salamon. Dávid király is nagyon szeretett volna templomot építeni, de sajnos ő nem építhette meg, mert nagyon sok harc fűződött az ő nevéhez, és azt mondta Isten, hogy majd az ő fia fogja felépíteni a templomot. És hát az ókori világban ez egy csodálatos épület volt. 7 évig építették, akkor hallgassunk meg egy videót, hogy hogyan is épült a jeruzsálemi templom. Hát most nem megy ez a szöveg alatta, de 2 nagy aranyoszlop épült, vagy aranyoszlop között lehetett bemenni, és belülről egy nagy cédrusfával vették körül az épületet. Ugye itt egy bűnáldozati oltár látható. Tehát egy oltár, ahol naponként a bűnöket lehetett bevallani, és hát belülről 15 méter magas volt maga az épület. Úgy kellett felépíteni, hogy ez a templom a mennyei templom mintájára készüljön, tehát láthatjuk ezeket a falakat, ezek cédrusfából épültek, és aranyjal volt bevonva.
A zsidó nép egyik legendás királya, a Krisztus előtti 10. században uralkodó Salamon templomot építetett Izrael főváros. Jeruzsálemben. A Biblia Ószövetség része szerint a munkálatok Krisztus előtt 967-ben kezdődtek, és 7 évig tartottak. A végeredmény egy csodálatos templom lett, mely a zsidó építészet egyik jelképévé is vált. Az épületet kőfallal övezett udvar az úgynevezett papok udvara vette körül. Itt állt többek között az égő áldozati oltár és a különleges tartószerkezetű vízmedence is. Az egyszerű formavilágú, körülbelül 30 méter hosszú, 10 méter széles és 15 méter magas templomhoz kiegészítő oldalépítmények simultak. Ezekben raktározták a templomi kellékeket. Az Izrael harmadik királya által Jahvénak, az Istennek építetett templom előcsarnokában 2 hatalmas ércoszlop között lehetett belépni. E csarnokból nyílt a rendkívül díszes szent hely, ahol a bűn elrendezés folyt. A templom legbelső részében alakították ki a legszentebb helyet, ahol a legendás Frigyládát is őrizték. A templom felépítésében Jeruzsálem szerepe tovább nőtt, a város vallási központtá vált. Az épület napjainkban sajnos már nem látható, mert a Krisztus előtti 6. században a város meghódító új babiloni uralkodó lerombolta.
Tehát ebben a csodálatos templomban két nagyon fontos dolog történt, és hát erről szeretnék egy kicsit mesélni, hogy hogyan viszonyult ehhez a dologhoz. Ugye minden nap volt egy olyan lehetőség, hogy aki valamilyen bűnt tett, elment, és akkor ott vitt egy áldozatot, és akkor azt a bűnt oda a helyezte erre az oltárra, és akkor az ő szívében megnyugodhatott. és utána egy évben egyszer belül a Szentek Szentjében, ebben a legszentebb helyen, ahova csak a főpap léphetett be, ott volt, hogy véglegesen eltörölték azt a bűnt. De hogyha valaki nem vallotta be a bűnét, akkor az a bűn nem bocsáthatott meg. És ugye amikor Jézus eljött erre a földre, akkor ez az egész áldozat megszűnt, ez az áldozati tevékenység, mert hogy maga Jézus volt az, aki a mi bűneinket magára vette, és ő volt az áldozat, a bárány, az áldozati bárány, és azóta már nem szükséges ezt az áldozatot meghozni naponként. Nekünk, hogyha mi imádkozunk, és megvalljuk a bűnünket, akkor megszabadulhatunk ettől a bűntől. Mennyivel könnyebb nekünk ma, hogy nem kell állatot vinni, ugye a szegényebben galambot vittek, akik tehetősebb volt, bárányt vagy kecskét vitt, és azért ez egy nagyon komoly szertartás volt. És ma is létezik ez a templom a mennyben, és a mennyben maga Jézus Krisztus végzi ezt a főpapi szolgálatot, és hogyha mi imádkozunk, hogy Istenem, bocsáss meg a bűneinket, bocsáss meg az én bűnömet, amit tettem, akkor ő elveszi ezt a bűnt, és mi ezáltal megtisztulhatunk. És hát maga ez a templom ugye nagyon csodálatos volt, és gondoljunk bele, hogy ez a mennyi templom ma is létezik, csak ezt mi nem láthatjuk. És úgy készítették ezt a templomot, hogy látomás alapján látták, hogy hogy nézett ki, és ugyanúgy kellett, megadta Isten, hogy mik legyenek a pontos méretei. Hogy milyen csodálatos, hogy ebben a mennyi templomban mi is valamennyire bepillantást kaphatunk, és elképzelhetjük, most akár egy ilyen videó segítségével elképzelhetjük, hogy a mennyben is van egy ilyen templom. És hogyha majd nagyobbak is lesztek, akkor egyre inkább érezni fogjátok, hogy mennyire nagy szükségünk van erre a megváltói munkára, erre a bűntisztító munkára, hogy Istenhez bármikor fordulhatunk, mert ő megtisztít bennünket, és mi soha nem lehetünk tökéletesek, soha nem lehetünk igazán tiszták, még hogyha azt is gondoljuk, de aztán rájövünk, hogy sajnos bűnösök vagyunk, és ez milyen jó érzés, hogy Istenhez fordulhatunk, és ezáltal felszabadulást kaphatunk a mi bűneinktől. Soha ne feledjétek, hogy Isten mindig megbocsátja a bűneinket, és bármikor fordulhattok hozzá. Köszönöm a figyelmet!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, és hozom Németné Irénke üdvözletét. Nagyon sok szeretettel köszönti ő is a gyülekezetet. Sajnos nem tud a betegsége miatt jönni a gyülekezetbe, mert olyan jellegű a betegsége, hogy állandó otthonlét szükséges számára. Sajnos az orvosi hozzáállás is elég lassú, imádkozzatok érte. És köszöntésül egy verset küldött, amit Anitát kérem, hogy olvassa el.
Irénke írta ezt a verset, hogy költötte, az a címe, Ha van hited. Az életünk egy hatalmas óceán, melynek hajóján, viharban is menni kell tovább. Hajóm oly sokszor megingott, majdnem elveszett, de Jézus ott volt, aki mindig megmentett. Ő benne mindenkor bízhatunk, akkor is, ha úszni nem tudunk. Nehéz helyzetekben vigaszt és békességet adott nekem. Súlyos betegségek során oly sokszor tervezte újra az életem. Az övé a dicsőség, s enyém a kegyelem. Köszönöm, Uram, hogy mindig újra kezdhetem. Én mindenkor áldom szent neved, s hagyom, hogy az utamon te vezess.
Kedves gyülekezet, egy érdekes témát vettem elő. Tudjátok, mi a tömjén? Mi az? Igen. Azt írja az internet, hogy gyanta plusz fűszerek, és a tömjén többször is megjelenik a Bibliában. Ugye a napkeleti bölcsek is aranyat, tömjént, mirhát vittek Jézus születésekor. Az Ószövetségben pedig, ugye nagyon jó volt, hogy most a gyerekeknek a templomot mutatta be a kép, mert Szent Sátor ugye két részből állt, és a belső részét függöny takarta el, nem egészen plafonig, és előtte volt a jó illattétel oltára. És a pap, amikor bement a templomba, vitte a tömjénezőt, a tömjénezőbe a kinti oltáról, amit láthattunk, ahol az áldozatot elégették, annak a parazsából vitt be tüzet. És a jó illattétel oltáránál erre a parázsra hintett ebből a tömjénből. Azt írja a Biblia, hogy a tömjénezőben nem volt szabad idegen tüzet tenni. Mert hogy ez a szent tűz, ez a Krisztus áldozatát jelképező bárány áldozatából való volt. Tehát azt jelképezte, hogy amikor a bűnrendezés zajlik, és ugye a pap mindig bevitt a vérből a templomba, vagy hintett a függöny felé, vagy megkente a jó illattétel oltárának ezt a szarvát, akkor a hívő imádságához mindig hozzájárult ez a szent tűz, és ezen, ugye, ami Krisztus áldozatát jelképezte, és az ezen lévő tömjén, ami jó illatú füstként szállt fel az Úr elé, és mivel a függöny nem ért plafonig, ez a füst bement a szentek szentjébe, az Úr elé, és ott volt a frigyláda, ott volt a két kérub, ami jelképezte az angyalok szolgálatát, és ott volt az Isten királyi széke jelképesen, amit Szent Sehinának hívtak. Hát ez most így egy kicsit tömény volt elsőre, hogy mit is jelképez tehát a tömjén. A tömjén azt a krisztusi áldozatnak, azt a jó illatát, amihez társul a hívők imádsága, amit a menny örömmel fogad. És ezután a bevezető után lapozzuk fel Jelenések könyve 8. fejezetét. Hát a mai témám egy kicsit nehezebb téma, mert Jelenések könyvéből egy bevezető látomás igéit fogjuk felolvasni. Ugye a Jelenések könyve úgy épül fel, hogy 4 szakaszra oszlik, hogy a 7 levél, a 7 pecsét, a 7 trombitaszó és a 4. látomás sorozat, és mindegyik látomás sorozat előtt van egy bevezető látomás, ami segít megérteni, hogy most milyen szempontból üzen Isten nekünk, és mit akar kifejezni azzal a látomás sorozattal. Magát a látomás nem fog, a 7 trombitaszót nem fogjuk felolvasni, csak ezt a bevezető látomást, és megvizsgáljuk azt, hogy vajon hogyan is gondolkodjunk, és mit is jelent az Ószövetségnek ez a jelképes tanítása, hogy ott volt az áldozati oltár, ugye az kívül volt a templomon, amin elégették az áldozati bárányt, a reggeli, az estvéli áldozatot, és a személyesen vitt bűnrendezési áldozatot, és hogyan fejezi ki, mit fejez ki ez Istennek az ember iránt való szeretetéről, gondoskodásáról, és arról, hogy hogyan gondol Isten a földünkre, a világra, az emberre. Tehát Jelenések könyvének a 8. fejezetében a 2-tól az 5-ig terjedő verseket olvassuk. És láttam azt a 7 angyalt, aki az Isten előtt állt, és adaték nékik 7 trombita. És jött egy másik angyal, megállt az oltárnál, aranytöményezőt tartva, és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, amely a királyi szék előtt van. És felment a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elé. Azután bevé az angyal a tömjénezőt, és megtölti azt az oltárnak tüzével, és levetette a földre, és lőnek mennydörgések, szózatok, villámlások és földindulás. Ugye nem könnyű ige szakasz, de keressük meg, hogy mi is az üzenete, mi is az értelme. Angyalokról olvasunk. Azt írja a Szentírás, hogy az angyalok szolgatársaink. Isten elküldi az angyalokat szolgálatra, értünk szolgálnak, nekünk szolgálnak. Ugye azt írja a Biblia, hogy mindenkinek van őrző angyala, és az őrző angyal megjelenti a mennyben azt, hogy mi történik velünk, látják az életünket, látják azt, hogy az emberek hogyan viszonyulnak hozzánk, mi hogyan viszonyulunk az emberekhez. És azt olvastuk, hogy ugye a 7 trombita szó, Krisztus mennybe menetele utáni történelmi időszakot öleli fel, hogy az angyaloknak ez a szolgálata, nézzük meg, hogy mit fejez ki. Ugye Krisztus mennybe menetele óta hogyan zajlott a történelem. 2 szempontot említ. Azt mondja, hogy vannak a szentek, akik könyörögnek Istenhez. Kik a szentek? Ugye a szent szó elkülönítettet jelent. Jelenti a tisztát, a tökéleteset is, mert szent az Isten, az abszolút tökéletes, de a mi életünkre ilyen értelemben nem vonatkozhat a szent szó, mert mi soha nem vagyunk abszolút tiszták és abszolút tökéletesek. Azt mondja az ige, hogy a szent szó odaszánást is kifejez. A hívők életében ez az odaszánt élet, amikor az Isten kezére bízzuk az életünket. És ahogy hallottuk is, botladozunk időnként, de van főpapunk, aki imádkozik értünk, akinél a bűneinket rendezhetjük, és azt írja, hogy a szentek könyörögnek az aranyoltár előtt. Az Istennel való kapcsolat keresése. Az Isten közelségének a keresése. A bűneink rendezésének a helye, amikor imádkozunk. Az Istentől való segítség kérése. Amikor reggel kérjük Istent, hogy az Isten áldása kísérjen meg, kísérje az életünket, hogy tudjunk figyelni, vigyázni, hogy az Isten oltalma érvényesülhessen az életünkben. Ez mind a szentek könyörgése, mindezt magában foglalja. hogy én Isten elé járulok, Isten az erőm forrása, Isten a segítségem, Isten az, akiben bízom, és rábízom magam és az életem. És azt mondja az ige, hogy egy angyal megáll az aranyoltárnál, ugye mi nem személyileg vagyunk jelen az aranyoltárnál, hanem hitben. Hitben járulunk Isten színe elé. Azt mondja az ige, hogy aki Isten elé járul hitben, annak hinnie kell, hogy Isten létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ez az Isten elé járulás, a mennyben pedig az angyal figyel, és azt mondja, hogy ott áll az arany töménezővel, és amikor a szentek könyörögnek Istenhez, akkor adaték a töménezőbe, a szent tűzre sok tömjén, és a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel együtt az angyal kezéből az Isten elé kerül. Olvassuk el a 141. Zsoltár második versét. Azt írja a Zsoltáríró, tehát a 141. Zsoltárnak a második verse, talán az elsőt is olvassuk, Dávid Zsoltára: Uram, hívlak téged, siess én hozzám, figyelmezz szavamra, mikor hívlak téged, mint jó illatú füst jusson elődbe imádságom, s kezem felemelése estvéri áldozat legyen. De nagyon érdekes a Zsoltár ige. Azt mondja Dávid, hogy Uram, figyelj rám, kérlek. Nem figyel az Isten kérés nélkül? Isten a mennyből figyeli az embert. De az nekünk van szükségünk arra, hogy ez megerősödjön bennünk, hogy Uram, figyelj rám. És ha én ebben biztos lehetek, akkor mennyivel jobb? És azt mondja, hogy mint jó illatú füst jusson elődbe imádságom. Ez a jó illatú füst Krisztus áldozatát jelképezi. Krisztus áldozatának azt a jó illatát, ami nélkül a mi imádságaink üresek, kevesek, nincs megtámogatva. Krisztus odaáll mellénk, mint megöletett bárány, aki meghalt a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, az egész világért is. És amikor imádkozunk, a jó illatú füst a krisztusi áldozattal együtt már elfogadható a mi imádságunk, a mi kéréseink az Isten színe előtt. És azt mondja, hogy a kezem felemelése, amikor én imádkozom, ugye az Ószövetségben így is imádkoztak, felemelt kézzel, estvéri áldozat legyen. Ugye az áldozat jelképezte a reggeli és az esti áldozat az Ószövetségi szertartásban Krisztusnak a szüntelen való, értünk való áldozatát és szolgálatát, illetve jelképezte azt, hogy én is oda áldozom, oda szánom az én életemet az Istennek, és azt mondja, hogy amikor én imádkozom, akkor ez legyen úgy teljes, hogy Krisztus értem hozott áldozatára én azzal válaszolok, hogy én oda leteszem az életem az Isten szent kezébe. És Istennel együtt akarok élni és járni. János evangélium 14. fejezetében Jézus azt mondta az imádságról, tehát János evangélium a 14. fejezetének a 14. versében: ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Tehát Jézus így összegezte ezt az egész ószövetségi szertartást, amit kifejezett. Ugye ez már új szövetség, itt már nincs templom, nincs ez a szertartás, de Jézus ezzel emlékeztette az embert arra, hogy ami ott történt, az ma is érvényes, gyakorolni már nem kell, mert Krisztus meghalt értünk, viszont a mi odaszánásunk, az ha meg is történt, azt nekünk napról napra meg kell újítani, meg kell erősíteni, hogy igen, Istenem, én nem akarok nélküled élni. Én hozzád akarok tartozni. Fogadj kedvesen. Ezért mondja, hogy mint jó illatú füst szálljon eléd az én imádságom, és az én imádságommal én magam is. Mert erre vágyom, erre az Istennel való közösségre. És azt mondja erre Jézus, az új szövetségben, ha valamit kértek az én nevemben, ha imádkoztok, hozzám járultok, én megcselekszem azt. Én segítek nektek, segítek rajtatok. Ugye, ami egyetlen problémánk ezzel, hogy Isten nem mindig válaszol azonnal. Olyan értelemben válaszol, hogy terheket levesz, megnyugtat, békességet ad. A megoldást nem mindig úgy adja, és nem mindig akkor adja, amikor mi szeretnénk. De abban bízhatunk, hogy a legjobbat, a legtöbbet fogja megadni, és megtenni értünk. Apostolok, illetve még egy picit, ugye az Ószövetségben azt is mondtuk, hogy nem olvastam el az igét, nem akartam húzni az időt, hogy egy alkalommal Nádáb és Abihu idegen tűzzel mentek be a templomba. Ők papok voltak. Az idegen tűz azt jelentette, hogy nem az oltárról vettek tüzet, ami Krisztus áldozatát jelképezte, ugye a leült az oltáron elégett bárány áldozatból való tüzet, hanem valahonnan máshonnan, és mivel ők nekik tudniuk kellett, mint papoknak, hogy Isten báránya az isteni áldozat nélkül elfogadhatatlan minden, amit mi felajánlunk az Istennek, ezért az ő szolgálatukat az Isten nem fogadta el. Bátorítás ez, hogy az angyalok egyrészt figyelemmel kísérik az életünket, ott vannak, mint szolgatársak, másrészt így szolgálnak, hogy az oltár tüze és a tömjén füstje így száll az Isten elé, amivel jelzik, hogy egyet értenek a mi imádságunkkal, a mi Isten keresésünkkel. Van olyan, hogy nem értenek egyet az angyalok az Isten keresésünkkel? Egy picit majd később válaszolunk erre a kérdésre. Azt olvastuk az 5. versben, hogy ezután vette az angyal a tömjénezőt, megtöltötte az oltárnak tüzével, nem tett rá tömjént, és levetette a földre. És lettek mennydörgések, szózatok, villámlás és földindulás. Nagyon megdöbbentő, hogy ugyanaz a tűz, az a szent tűz, egyszer áldásként jelenik meg az ember számára, az imádkozó, istenkereső ember számára, de az Istent elutasító, önző világ számára, ami tele van a történelemben háborúval, vérengzéssel, igazságtalansággal, kegyetlenséggel. A Biblia így fogalmaz, hogy Isten az ítéletnek Istene is. Elsődlegesen megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait, és ha a mi gondolataink nem a szeretet gondolata, nem az igazság gondolata, nem a másokért élés gondolata, hanem az önzésé, az igazságtalanságé, akkor az ember nem Istennel áll kapcsolatban, akkor sem, ha azt mondja, hanem az ellenséggel. És azt mondja az ige, hogy a földi történelemben sok mindent megengedett Isten, mint ítéletet. Az emberiség bűne igazságtalansága miatt. Azért nem érvényesülhet a világban, nem érvényesülhetett, ugye Krisztus után rengeteg katasztrófa történt, ugyanúgy, ahogy a mai nap is, és Isten ezeket nem akadályozza meg. Ugye lőnek mennydörgések, szózatok, villámlások és földindulás. Hogyan gondoljunk erre? Nagyon érdekes, apostolok cselekedete 7. fejezetében. Apostolok cselekedete 7. fejezetében olvasunk egy kontrolltörténetet, hogy kik is azok az imádkozók, akikre az Isten áldása fog rászállni. Akiknek az imádsága jó illatú füstként száll az Isten elé. Én nagyon szeretem ezt a történetet, István mártíromságának a története. Ugye István Krisztus szolgája volt, képviselte a megváltó áldozatát, feltámadását, mennybe menetelét, és amikor a dühös tömeg szembefordult vele, és meg akarták kövezni, mert hogy Jézust Istenként tisztelte. Azt olvassuk az 55. versben, mivel pedig teljes volt István Szentlélekkel, a mennybe függesztvén szemeit látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől, és mondta: ímé látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani. És felkiáltván nagy fennszóval füleiket bedugták az emberek, és egy akarattal reáruhantak. És kiűzvén a városon kívül megkövezték. A tanúbizonyságok pedig felső ruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le, aki aztán később Pál apostol lett. Előtte az 54. versben úgy olvasom, mikor ezeket hallották, szívükben dühösködnek, és fogaikat csikorgatták ő ellene. Nagyon két különböző csoport. Ugye az egyik István, aki Szentlélekkel teljes, erre a dühött tömegnek a lelkületére, magatartására mi a reakciója? Visszavág? Védekezik? Azt olvastuk, a mennybe függesztette a szemeit, és látta Isten dicsőségét, és Jézust állani az oltár előtt, az Isten jobbja mellett. És amiért felidéztem ezt a történetet, így olvasom a folytatásban, megkövezék azért Istvánt, aki imádkozik. És ezt mondja: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. És itt még nem fejeződik be. Kik a szentek? Azt írja: térdre esvén pedig nagy fennszóval kiállta: Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt! És ezt mondván elaluvék, meghalt. Hogy gondolkodnak a szentek, idézőjelben, az őket bántó emberekről? Miért nevezi szenteknek a Biblia őket? Mert a szívükben szeretet van. Ugye Jézus azt tanította, hogy szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. És ez a szentség nem valami különleges állapot, ez a szeretet állapota. amikor az ember szívében szeretet lakozik mindenki felé. Én föl szoktam tenni a kérdést, hogy ki van nagyobb, nehezebb helyzetben. Aki bánt engem, vagy én, akit bántanak. És Jézus azt mondja, szeressétek ellenségeiteket. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Imádkozzatok értük. A jézusi lelkület, hogy Jézus megszánta a sokasságot, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és az előbb idéztük, Jézus meghalt a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, az egész világért is. Mert Jézus mindenkit szeretne megmenteni. Mindenki szívébe a szeretetet akarja ültetni. És nem csak a könnyű élethelyzetekben, hanem a nehéz élethelyzetekben is. Jézus mit mondott a kereszten? Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. János evangéliumában azt mondja Jézus, hogy azért cselekszik veletek ezeket, mármint, hogy üldöznek, vagy akár meg is ölnek, mert nem ismertek meg sem engem, sem az én atyámat, a mennyei atyát. Ki van nehezebb helyzetben? A mártíroké az örök élet. A nehézségeket elviselők, akiknek a szívében szeretet van, övék az örök élet. Az Istennel való személyes találkozás. A bűn nélküli világban, ahol nem lesz fájdalom, szenvedés, halál, elmúlás, betegség. Azt írja a Biblia, öröm fejükön eltűnik a fájdalom és sóhaj. Ezt a földi életet át kell vészelni. És bizonyság, hogy szívünkben lakozik-e Krisztus, hogy Krisztus áldozatát igazán értékeljük-e. Hogy mennyire fontos számunkra. Hogy az angyal hozzáteheti az oltár tüzéhez azt a tömjént, azt a, hogy majd jó illatú füstként szálljon az Isten elé az imádságunk. A jó Isten vágyik erre. Nagyon vágyik rá. Jeremiás könyvéhez lapozok. Az Ószövetségben Isten nagyon sokszor csalódott, szomorúságot kellett, hogy átéljen, hogy az ő népe hogy viszonyult hozzá. Jeremiás könyve 6. fejezetének a 20. versében azt olvasom. Minek nékem ez a tömjén, ami Sébából kerül, és a messze földről való jó illatú fahéj. A ti égő áldozataitok nincsenek kedvemre, sem a ti véres áldozataitok nem tetszenek nékem. Istennek van, ami nem tetszik. Van, lehet olyan vallásosság, ami nem tetszik az Istennek. Előtte azt mondja, szégyenkezniük kellene, hogy utálatosságot cselekedtek, de szégyenkezni nem szégyenkeznek. Még pirulni sem tudnak, ezért elesnek majd az elesendőkkel az ő megfenyítetésük idején. Így szólt az Úr, álljatok az utakra, nézzetek szét, kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek. És azt mondták, nem megyünk. Őrállókat is rendeltem föléjük mondván, figyeljetek a kürtnek szavára, és azt mondták, nem figyelünk. Azért halljátok meg ti nemzetek, és tudd meg te gyülekezet azt, ami következik reájuk. Halld meg, ó föld, ime én veszedelmet hozok erre a népre, az ő gondolatainak gyümölcsét. Mert nem figyeltek az én beszédeimre, és az én törvényemet megvetették. Isten nem önkényes, hogy az egyiket elfogadom, a másikat elvetem. Azt mondja, küldtem őrállókat, küldtem segítséget, hogy figyeljenek rám, figyeljenek arra a krisztusi áldozatra, a krisztusi életre, a szeretetre. Azt mondták, nem figyelünk. A Jóisten segítsen bennünket, hogy ez ne legyen így a mi életünkben. Ésaiás könyvéhez halapozunk, Ésaiás könyve 66. fejezetében, a második verstől azt olvasom, hiszen mindezeket kezem csinálta, így álltok elő mindezek, így szól az Úr. Hanem erre tekintek én, aki szegény és megtörött lelkű, és aki beszédemet rendeli, rettegi. Tehát azt mondja, hogy aki nem tartja magát gazdagnak, hogy én tudom, én megoldom, nekem nincs szükségem az Istenre. Máshol azt mondja a Szentírás, hogy csak a nevedet add, meg bocsásd meg a mi bűneinket. Egyébként van kenyerünk, van ruhánk, megoldjuk mi a problémáinkat. És azt mondja, aki bikától, embert üt agyon. Aki juval áldozik, az ebetől. Aki ételáldozattal jő, disznóvért hoz elém. Aki tömjén gyújt, bálványt imád. Miként ők így választák utaikat, és lelkük utálatosságaiban gyönyörgött, akképpen választom én is az ő megcsúfolásukat, és rájuk hozom, amitől féltek. Mert hívtam, és senki nem felelt. Szóltam, és nem hallották, és a gonoszt cselekedték szemeim előtt, amit nem szerettem, azt választották. Tehát Isten ítélettüze nem azért jön, nem azért jöttek és jönnek a földre a nehézségek, mert az Isten önkényes, hanem azért, mert az ember elutasítja az Istent, vagy ha látszólag nem is utasítja el Istent, de elutasítja a szeretetet, a jóságot, az Isten szavára való odafigyelést. És van egy nagyon szép szakasz, Ésaiás könyve 60. fejezetében, hogy a kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. Akkor meglátod, és ragyogsz örömtől, remeg, és kiterjed szíved. Aztán azt írja, Sébából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséreteit hirdetik. Amikor az ember nem magának tulajdonítja a jót, az áldást, nem én vagyok olyan okos, hanem minden és mindenekben Krisztus legyen az első az életünkben. Isten adja meg, hogy így gondoljunk Istenre, az isteni áldásokra, ismerjük meg önmagunkat, hogy önmagunk terheltek vagyunk, tele emberi gyengeséggel, fogyatkozással, de Istennel együtt, az isteni áldással bőségesen áradhat az isteni kegyelem, az isteni változás munkája az életünkben. És azt mondja az ige, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Azokat a szenteket, akik úgy imádkoznak, hogy várják azt, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. Segítsen, hogy így legyünk új teremtés Krisztusban. Így változzon a mi életünk az ő kegyelme által.